Közkincskereső. A műemlékek, ásatások, múzeumok világa Kovács Olivérrel. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu.
Folytatjuk a Jáki templomban készült riportot. A kalauzunk továbbra is Papildikó Katalin ásatásvezető régész és Sarkadi Márton építészmérnök, a helyreállítási munkák szakmai koordinátora. Néhány hónappal ezelőtt beszélgettünk arról, hogy szeretnék kideríteni, hogy mi ez az anomália az északi és a déli pillér sor között. Most ez a kutatás ezt hozott valamilyen eredményt?
Tehát annyit már régóta tudtunk, hogy a déli pillér sort Sulek Frigyesék idejében újjáépítették, és az egyik beszámolóban egy olyan említés is szerepel, hogy újra alapozták a pilléreket. Most egyelőre még nem jutott el a feltárás odáig, hogy minden pillérnek az alapját jól meg lehessen figyelni, de annyi már bizonyosan látszik, hogy a pillérekhez készültek új alapozások, és talán van esély arra, hogy nem alapozták teljes mértékben újra az összes pillért a 19. század végén, tehát a középkori pillér alapozásokból is van maradvány. Tehát nem sokára majd erre a kérdésre pontosabb választ tudunk adni.
Ahhoz körülbelül hát legalább egy 20-30 cm-rel mélyíteni kell ott a pillérnél a jelenlegi szintet.
Igen, hát annál a keleti pillérnél, amelynél jelenleg már van szelvény, viszont hát nagyon érdekes lesz majd a többi pillérnek a helyzete is.
Az egyéb falkutatásokkal hogyan állnak?
Az utóbbi időben is fölmerültek nagyon izgalmas kérdések, különösen a régészeti feltárások eredményével összefüggésben, hiszen most olyan jelenségeket lehetett megfigyelni, amelyekre eddig nem volt mód, és ezért gyakorlatilag generációk óta csak a kérdéseket tudták föltenni a kutatók, a válaszra azonban várni kellett. A felmenő falak megfigyeléséből sejteni lehetett már eddig is, hogy az apszisok és a főszentély együtt keletkeztek, tehát a mellékapszisok és a főszentély, illetve az északi mellékhajó fal nem külön periódusban keletkezett, hanem együtt. Erre azonban most már bizonyíték is van, hiszen a régészeti feltárások során kívülről lehetett látni az északi mellékapszisnak és a szentély négyzetnek az alapozását, és meg lehetett figyelni, hogy ezek teljesen konzekvensen összefüggnek, tehát semmiféle elválás nincsen közöttük. Ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon fontosak azok az eredmények is, amelyek a főszentély belsejében kerültek elő, annak ellenére ugye, hogy a zapáti kripta a főszentély nagy részét foglalja, azért a falak mentén sikerült lemélyíteni szelvényeket, és ezek azt mutatják, hogy a szentély négyzet alapozása is folyamatos. Ez ellentmond annak a feltételezésnek, amelyet Bogyai Tamás vetett fel, és amelyben azt feltételezte, hogy eredetileg a szentély négyzet helyén csupán egy főapszis lett volna a templom első terve szerint. Úgy tűnik, hogy ez nem így volt, tehát már eredetileg egy szentély négyzettel bővített főszentélyt terveztek. És a maradványok amellett szólnak, hogy talán volt egy átalakítás, amely összefügghetett a templom egészét érintő tervváltozással, a diadalív formáját módosíthatták építés közben. Ez az alapozási szinten volt megfigyelhető, tehát a padlóburkolat takarásában. Mindez nagyon érdekes kérdéseket föt föl azzal kapcsolatban, hogy a templom eredeti terve milyen lehetett, mert arról tulajdonképpen csak annyit tudunk, hogy egy pillérpárral többet terveztek eredetileg. Azt azonban nem tudjuk egészen pontosan, hogy ez az eredeti terv szerinti pillérosztás hogyan nézett volna ki, és hogy milyen formájú pillérek lettek volna eredetileg a templomban. Erről Bogyai Tamásnak szintén volt egy olyan felvetése, amely úgy néz ki, hogy nem állja meg a helyét. Ő arra gondolt, hogy a pilléreknek a tengelyét is módosíthatták, tehát eredetileg szélesebb főhajót tervezhettek volna, és keskenyebb mellékhajókat. Most úgy tűnik, hogy ennek a cáfolatára is van bizonyíték, de erről majd bővebbet akkor tudunk mondani, hogyha a déli mellékszentélyben is lehet szelvényt készíteni, és ott azt a helyet meg lehet vizsgálni, ahol falelválásnak kellene lennie, amennyiben Bogyai Tamásnak a feltételezése helyes.
Miért kellett menet közben, építés közben módosítani a terveket? Meghalt második András, a család kiesett a Pixisből, és kevesebb pénz jutott a templomra, és úgy gondolták, hogy akkor egy picit legyen kevésbé hivalkodó, egy picit kisebb?
Nem, talán éppen ellenkezőleg, tehát úgy tűnik, hogy a tervváltozás oka inkább az lehetett, hogy egy modernebb, korszerűbb templomot szerettek volna, amelynek szellősebb a hozháza, jobban összefüggnek a hajók, és ezt a szélesebb pillérállással, vagy nagyobb nagyobb pillérállással, tehát a pillérek számának a csökkentésével el lehetett érni. Itt valami olyan jelenségről lehet szó, hogy az építés menete során kissé módosult a műhely vezetése, talán olyan műhelytagok, akik fiatalabbak voltak, frissebb, újszerűbb dolgokat ismertek, azok nagyobb szerepet kaptak a munka során, és szépen lassan hát kiszorították az idősebb mestereket, valami ilyen jellegű jelenségnek lehetünk a tanúi, és ennek az eredménye az, hogy a templom építése során módosítottak a terven, és hát egy kicsit talán ilyen sommásan azt lehet mondani, hogy egy kicsit gótikusabb templomot építettek, mint amilyet eredetileg terveztek.
Az eredeti ezek szerint még egy tisztán románkori alkotás lett volna? Vagy az is átmenet? Mondjuk ennek a két korszaknak az átmenetét ember legyen a talpán, aki meg tudja mondani.
Én azt hiszem, hogy nagyon találó volt ez a 19. századi elnevezés erre az időszakra, hogy átmeneti stílus. Ez tulajdonképpen jól jelzi, hogy ezt sebészi pontossággal nem lehet elkülöníteni, hogy ez meddig románkori és honnantól gótikus. Tulajdonképpen itt a formák sem adnak erre egyértelmű magyarázatot, tehát pusztán amiatt, hogy megjelenik a csúcsív, attól még nem lesz gótikus egy templom, és fordítva is, hogyha félkörös formák vannak rajta, attól még nem románkori egészében. Tehát itt inkább arról van szó egyfajta ilyen korszellemről, vagy valamiféle benyomásról, hogyha az ember a templomban tartózkodik, akkor milyennek látja ezt a templomot. Tehát sokkal összetettebb a kérdés, mint csupán technikai vagy formai elemeknek az együtteséből ez matematikai pontossággal levezethető lenne. Itt inkább arról lehet szó, hogy egész egyszerűen divatosabb, újszerűbb dolgot tudtak már azok, akik a műhely vezetését ellátták az 1220-as, 30-as években, és szépen lassan módosították a tervet. Valószínű az is egyébként, hogy ez a módosítás, ez nem egy csapásra lezajlott dolog volt, hanem inkább nagy elhatározások, tehát például ilyesmi, hogy egyel kevesebb pillér pár legyen, és aztán ennek a módosításnak a lavinaszerű következményeivel találták magukat szembe az építők, hogyha megnézünk apró formákat, tehát például itt a fejünk fölött levő pillért, akkor azt látjuk, hogy a gádor fal egész egyszerűen lecsúszik erről a pillérről, tehát nem egyezik a tengelyük. Aztán nyugat felé ezt a hibát korrigálták, és a következő pillérpárnál már szépen egyeznek a formák, a kicsi háromnegyed oszlopocska az pontosan a gádor falnak a lépcsőzése alá esik. És így tovább nagyon sok ilyen apró jelet lehet megfigyelni a templom testén, ami arra utal, hogy szépen folyamatosan módosítgatták a templom tervét.
Időközben vége lett az ebédszünetnek, visszatértek a munkások. Mi pedig elindulunk vissza a templom nyugati részébe, ahol ugye a déli toronyban ott kell lennie ennek a feltárásnak, és gyanítom, hogy most már megmondhatja azt, hogy megtalálták-e az alapítói sírt.
Hát én régészként olyat nem tudok kijelenteni, hogy megtaláltuk az alapító sírját, de találtunk egy olyan sírt, ami lehet az alapító sírja. Ezt nézzük meg most közelebbről.
Hamarosan folytatjuk a riportot a Jáki templomban.
Közkincskereső Kovács Oliverrel. Utazás a műemlékek, régészet, múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu.